Ez sem most szó egy olyan könyvről, amit igen nagy érdeklődés övezett az elmúlt év végén, amikor megjelent. Az Európából Oroszország és a Közel-Kelet érintésével Kínáig húzódó új selyemutak beszédesen bizonyítják, hogy egy sokszorosan és bonyolultan összekapcsolódó világban élünk, miközben nyugaton bekövetkezett a Brexit, az Európai Unió súlyos problémákkal küzd, az Egyesült Államok pedig Trump alatt az izoláció politikáját választotta, keleten a selyemutak mentén egyre szorosabbá váló kapcsolatoknak és együttműködéseknek vagyunk szemtanúi. Peter Frankopan brilliáns éleslátással vizsgálja e kapcsolatok bonyolult rendszerét és próbálja felmérni a politikai erőközpontok folyamatos elmozdulásának következményeit. Olvassuk az Új selyemutak című könyv fűszövegében. Aki nem találkozott még a szerző nevével, jóha tudja, hogy ő az Oxfordi Egyetem professzora, rendszeresen tart előadásokat a világ legnevesebb egyetemein, és 2 évvel ezelőtt az angol Prospect magazin a világ 50 legkiemelkedőbb gondolkodója közé választotta. Szerintem lehet azt mondani, hogy 2 könyve, a korábbi selyemutak, egy új világtörténet, és ez az Új selyemutak, világunk jelene és jövője című is alapmű. Ablonci Bálint újságírót kérdezem az új könyvről.
Örülök, hogy együtt említette az előző kötetével, mert Peter Frankopannak lényegében, ha szabad ilyet mondani, együtt kellene olvasni a 2 könyvét. Mert az első könyv a selyemutak történeti vetületéről szóló munkája, az egy nagyon izgalmas történeti utazásra invitál, amelyben megmutatja, hogy nagyon sokáig a világtörténelemben teljesen másút volt a világtörténelem és a világgazdaság központja, mint ahogy azt mi megszoktuk, tehát mi nyilván egy atlanti világban, többé-kevésbé nyugati világban szocializálódtunk, vagy legalábbis abban, hogy a világ egyik legfontosabb központja ez a nyugati világ. És Frankopan azt mondja, és nagyon meggyőző érvekkel mutatja be, hogy évezredeken keresztül ez egyáltalán nem így volt. A selyemutak világa, tágabb értelembe vett Közép-Ázsia, vagy még tágabban a Mediterránum földközi tenger térségének keleti medencétől egészen a Csendes-óceánig tartó hatalmas földrészlet volt a világ központja. Ez az a vidék, ahol Európa, India és Kína mindig is találkozott, és nem csak fűszerek, fémek, hódító hadseregek, hanem eszmék meg betegségek is folyamatosan ide-oda áramlottak. És lényegében az a tézise ebben az előző könyvében Frankopannak, ez bizonyítja meggyőző történeti tudással, hogy Amerika fölemelkedése, az atlanti kereskedelmi útvonalak kialakítása, a gyarmatosítás kora, az nem a világrendszer szerint működése, hanem igazából mostanában térünk oda, a kelet és nyilván elsősorban Kína, illetve az indo-csendes-óceáni térség újbóli megerősödésével visszatérünk oda, ami a világnak mindig is a természetes rendje volt, tehát hogy egy nagyon erős erőközpontja van ennek a keleti világnak és a selyemutak világának. És innen lehet megérteni ezt az új kötetét, az új selyemutakat, ami arról szól, hogy hogyan is néz ki ez a történeti hosszú táv, hogyan próbálja elsősorban a kínai állam ezt a szemléletet visszahozni, hogyan próbálja utak, csővezetékek, kikötők, repülőterek, egyéb infrastruktúrális beruházások segítségével összekötni újra Európát és Ázsiát, nyilván saját jól felfogott érdekében, hozzá minél nagyobb mennyiségben érkezzen a nyersanyag. Tudjuk jól, hogy Kína ebben nagyon szegény, ellenben szinte korlátlan igénye van a nyersanyagra, illetve tőle a termékek, a késztermékek minél akadálytalanabbul áramolhassanak szárazföldi úton Európa legfontosabb piacok felé, és ugye ez azért is fontos, így ez szintén Frankopan, mert hogy a tenger felől nem érzi magát biztonságban Kína.
Az Európai Unió elsúlytalanodásáról ír Kínával szemben, leírja, hogy milyen nemzeti értékek kerültek kínai kézre, borászatok, mozi hálózatok, vagy adott ország számára nagyon fontos jelképes épületek, intézmények, amelyekről nem is gondoljuk. És hogy ennek milyen kockázata van?
Így van, hát ugye nem csak borászatok vagy mozihálózatok, de hát nagyon érzékeny iparágak, cégek, igen, egyebek is kínai kézbe kerültek. Tehát ez nem véletlen, hogy a most az Európai Unióban nagyon éresen fölmerül a stratégiai autonómia dilemmája, és ennek nem csak a kimondott katonai vetülete, hanem az, hogy egyszerűen Európa túlságosan naív volt, és engedte külső szereplőknek, egyébként nem csak Kínának, de Egyesült Államoknak, másoknak, hogy stratégiai iparágakat fölvásárolják, vagy engedte azt, hogy egy tulajdonképpen illojális küzdelemben, miközben az európai nagy cégek betartottak egy csomó szabályt, közben a szabályokat be nem tartó amerikai és kínai versenytársak legyőzték ezeket a cégeket. És nyilván ahány állam, annyi fajta érdek. De a pandémia, meg számos egyéb dolog azért ráébresztett nagyon sokakat, hogy valamit kell tenni Európának, ha nem akar teljesen eljelentéktelenni, illetve ha nem akarja azt, hogy a stratégiai és egyéb iparágait végképp Amerika és Kína dominálja, vásárolja föl, vagy éppen jelentéktelenítse el. Ez a ráébredés, ez valóban folyik, és van egyfajta gondolkodás, sőt már döntések is születtek az Európai Unióban, például arról, hogy milyen típusú adatszolgáltatást kell teljesíteni kínai cégeknek, ha befektetni akarnak, sőt, hát lényegében a karbonadó, az európai karbonadónak a politikája, ami nagyon röviden zanzásítva arról szól, hogy a zöld célok elérés érdekében Európa megadóztatni kívánja azokat a kívülről bejövő termékeket, amelyeket nem zöld módon, vagy nagyon környezetszennyező módon állítanak elő. Nyilván ez ellen a politika ellen, mert Kína élesen tiltakozik, mert úgy gondolja, hogy ez egyfajta protekcionizmus az európaiak részéről, és a legfontosabb céljuk ezzel, mondják a kínaiak, hogy valami fajta gátat vessenek a kínai termékek beáramlásának.
Azt írja a szerző, hogy nyugaton az adatok pénzétételének törvényessége és etikus volt a kérdés, közben keleten az adatok fegyverként való felhasználása és a digitális világ és az államérdek kapcsolata a kérdés.
Pontosan így van. Ez szerintem, hogy mit fogad el egy adott ember. Tehát mi nagyon szoktuk utálni a GDPR-t, mert hogy mindig mindenfajtát kell kattintani honlapokon meg egyebeken, de hát azért mondjuk a 20. századi totalitárius diktatúrák ismeretében azért szerintem nem olyan meglepő, hogy az európaiak igyekeznek mindent megtenni, hogy az ilyen Big Brother államok lehetőleg ne alakuljanak ki. Vagy az, hogy most nagyon komoly adókkal sújtják a javarészt amerikai internetes mamutokat, az részint persze adóelkerülés is, de hát az adatokkal való teljesen gátlástalan bánásmód miatt is kerül sor Európában. És ünnepelhetjük a kínai sikert, meg hogy mennyire erős állam, ami persze részint igaz, amit mindenkívül az ember meg tud állapítani, de hát azért nem tudom, hogy mi Európában, vagy akár Magyarországon el tudnánk ezt fogadni, hogyha átmegyünk a piroson a gyalogátkelőn, akkor egy hang rögtön azonosít minket az arcunk alapján, mesterséges intelligenciával figyelmeztet minket, és ha nagyon ugrálunk, akkor még a társadalmi kredit pontjainkból is veszítünk, aminek következtében mondjuk majd nem vehetünk vonatjegyet vagy repülőjegyet. Ez pont arról szól, hogy mit fogadnak el az emberek. Tehát van egy nagyon közösségelvű kultúra, ahol több ezer éve erre szocializálódtak, és a hierarchiának nagyon fontos szerepe van, ellenben az egyén joga az mindig a közösség alá rendelődik, akkor ilyet is el tudnak fogadni. Hát ráadásul úgy, hogy az az állam, vagy az a kínai kommunista párt, amelyik ezt bevezeti, az mondjuk az elmúlt évtizedekben több százmillió embert kiemelt a szegénységből. Tehát a kínai nemzeti büszkeség az el tudja azt fogadni, hogy ez is ára annak, hogy Kína stabil áram maradjon. Ugye a nagy kínai rettegés, ami mindig motiválja az ő lépéseiket, az a destabilizáció, a felfordulástól való félelem. Ugye a Frankopán könyve is nagyon szépen kijön, hogy a kínai narratíva úgy néz ki, hogy ti nyugatiak minket megaláztatok, 19. század végétől leszorítottatok minket, kizsákmányoltatok, előnytelen kereskedelmi szerződéseket kényszerítettetek ránk, de aztán jött a kínai kommunista párt, 49-ben megszerezte a hatalmat, létrehozta a népköztársaságot, és azóta folyamatosan tartunk fölfelé, és most eljött a revans ideje. Ugye ebbe kétségkívül sok igazság van, tehát tényleg nyilván volt gyarmatosítás, volt ópiumháború, voltak egyebek, de ettől még szerintem az ő modelljüket nekünk, akik teljesen más módon szocializálódtunk, meg más dolgokat tartunk fontosnak, nem kell elfogadni, de ismerni kell őket.
Ablonci Bálint újságíróval beszélgettünk Peter Frankopán könyvéről, Új selyemutak, világunk jelene és jövője. A könyvet, ahogyan a korábbit, a selyemutat is, a Park kiadó jelentette meg.